42. fejezet. Viníciusnak alig volt annyi ideje, hogy néhány rabszolgáját lóra parancsolja, s maga is lóra ülve, már vágtatott is a sötét éjszakában az üres Anciumi utcákon át Laurentum felé. A rettenetes hír hatására majd megőrült, elméje vadul működött, s néha azt sem tudta, mi történik vele, csak az volt az érzése, hogy lován a háta mögött ül a balsors, a fülébe kiabálja, Róma ég, s őt is, lovát is korbácsolva űzi, hajtja bele a tűzbe. Födetlen fejét a ló nyakára hajtva, egy szál tonikában hanyat homlok vágtatott előre, mit sem törődve az akadályokkal, amelyekben széjjel zúzhatta magát. Ebben a csendben, a derűs, csillagos éjszakában, a holdfényben úszó ló és lovas olyan volt, mint egy álomkép. Az iduméjai mén, fülét hátra csapva, nyakát előre szegezve repült, mint a nyíl a mozdulatlan ciprusok és a közöttük rejtőző fehér villág között. A kőlapokról visszaverődő hangos lódobogás itt-ott felriasztotta a kutyákat, melyek áldázugatással kísérték a furcsa tüneményt, majd annak hirtelenségétől nyugtalanítva fejüket a holdra emelték, és keserves vonításba fogtak. A Vinicius követő rabszolgák sokkal gyengébb lovaikon csak hamar elmaradtak uruktól. Ő maga viharként száguldott keresztül az alvó Laurentumon, és befordult Ardea felé, ahol éppen úgy, mint Arikiában, Bovillában és Ustrinumban is, amióta Antiumba érkezett, váltanivaló pihent lovakat tartott, hogy a legrövidebb idő alatt megtehesse az utat Rómáig. Ebben a tudatban minden erőt kiszorította a lovából. Ardeán túljutva úgy látta, mintha az égen északkelet felől rózsaszín fény terjengene. Ez lehetett hajnalpír is, mert már késő éjszaka volt, és júliusban korán virrad. De Vinicius abban a hitben, hogy ez a tűzvész fénye nem bírta visszafolytani a veszett dő és a kétségbe esés kiáltását. Eszébe jutottak Lecanius szavai, a város egyetlen lángtenger. És egy darabig azt hitte, valóban meg kell őrülnie, mert minden reményét elvesztette, hogy Lügiát megmenti, sőt, hogy akár csak oda is érhet, mielőtt a város egyetlen rakás hamuvá változnék. Kétségbeejtő, borzalmas gondolatai most gyorsabbak voltak, mint a lova, és fekete madársereként röpültek előtte. Nem tudta ugyan a városnak melyik részében keletkezett a tűz, de feltételezte, hogy a házakkal sűrűn beépített faraktárakkal és a rabszolgakereskedők fabódéival megtűzdelt Transzibéris esetet leghamarabb áldozatául. Rómában elég gyakoriak voltak a tüzek, és ilyen alkalmakkor ugyanolyan gyakran előfordultak erőszakoskodások és rablások is, különösen a szegény és félig barbár tömeg által lakott negyedekben. Mi történhetett a Transzibériszen, amely a világ minden részéből felgyülemlett csőcselékfészke volt? Most Ursus villant az eszébe a maga roppant erejével, de hát ha titán lett volna is, mit tehetett volna a pusztító tűz erejével szemben? A rabszolgalázadástól való félelem szintén évek óta folytogató réme volt a Rómának. Azt beszélték, hogy e nép százezrei ábrándoznak Spartacus idejéről, és csak az alkalmat várják, hogy fegyvert ragadhassanak elnyomóik és a város ellen. És íme a pillanat elérkezett. Lehetséges, hogy a városban a tűzvész mellett háború és mészárlás is dúl. Talán még a pretoriánuszok is megrohanták a várost, és Cézár parancsára gyilkolják a népet. Erre egyszerre égnek merett minden hajaszála. Emlékezetébe idézett minden beszélgetést, melyek bizonyos idő óta furcsa következetességgel folytak a Cézár udvarában a városok égéséről. Eszébe jutott a Cézár panasza, hogy az égő várost kell megénekelnie anélkül, hogy valaha is látott volna igazi tűzvészt. Aztán megvető pillantása, amelyel Tigellinust végigmérte, amikor az ajánlkozott, hogy felgyújtja Anciumot vagy egy mesterséges favárost, végül, hogy mennyit panaszkodott Róma és a Suburra bűzös sikátorai miatt. Úgy van. Cézár gyújtotta fel a várost. Egyedül ő merészelhette ezt megtenni, mint ahogy egyedül Tigellinus vállalhatta a parancs teljesítését. De ha a város Cézár parancsára ég, akkor kikezeskedhetik arról, hogy az ő parancsára a lakosságot is nem gyilkoltatják-e halomra. Az a szörnyeteg erre is képes. Tehát tűzvész, rabszolgalázadás és vérfürdő. Tehát valami rettenetes káosz, a pusztító elemek és a veszett emberi düh fékevesztett tombolása, és ennek közepette Lügia. Vinícius sóhajai összeolvadtak lovának nyögésével, mely az Arikia felé folytonosan emelkedő úton felfelé vágtatva már erejének végén járt. Kiragadja ki őt az égő városból, és kimentheti meg. Erre végigfeküdt a lovon, ujjait hajába mélyeztette, és fájdalmában képes lett volna a ló nyakába harapni. De ebben a pillanatban egy lovas, aki éppen úgy száguldott, mint ő, csak hogy ellenkező irányban, Áncium felé, mellette elhaladva nagyot kiáltott. Rómának vége! És vágtatott tovább. Vinícius még ezt az egy szót tudta elkapni, istenek, a többit elnyomta a lódobogás. De ez a szó kijózanította, istenek. Hirtelen felkapta a fejét, két kezét a csillagos ég felé emelve imádkozni kezdett. Nem titeket hívlak, kiknek szentélyei égnek, hanem téged. Te magad is szenvedtél. Egyedül te vagy irgalmas, egyedül te értetted meg az emberi fájdalmat. Te lejöttél erre a világra, hogy az embereket irgalmasságra tanítsd, most hát mutass irgalmasságot magad. Ha olyan vagy, amilyenek Péter és Pál mond, akkor mentsd meg Lügiát. Emelt karoddal és vidd ki a lángokból. Te megmentheted. Add vissza őt nekem, és én véremet adom érted. És ha értem, nem akarod ezt megtenni, tedd meg érte. Ő szeret téged, és bízik benned. Te életet és boldogságot ígérsz a halál után, de hiszen a halál utáni boldogság el nem kerül bennünket, és Lügia még nem akar meghalni. Engedd, hadd éljen még. Vedd karodba, s vidd ki Rómából. Te megteheted, ha akarod. Itt abba hagyta, mert érezte, hogy a további imádság fenyegetésé válhat, és félt megsérteni az istenséget akkor, amikor a legnagyobb szüksége volt irgalmára és kegyelmére. Már a puszta gondolatától is megijedt, hogy a fenyegetésnek akár csak az árnyékát is magához engedje férkőzni, és ismét verni kezdte a lovat, annál inkább, mert a félúton levő Arikia fehér falai már megvillantak előtte a holt fényében. Bizonyos idő múlva teljes iramban vágtatott el Mercuriusnak a város előtti ligetben álló temploma előtt. Itt nyilván tudtak már a szerencsétlenségről, mert a templom körül szokatlan mozgást látott. Vinicius szinte reptében látta a lépcsőkön és oszlopok között nyüzsgő embereket, akik fáklyákkal világítottak maguknak, és siettek az istenség oltalma alá. Az út sem volt már sem olyan üres, sem olyan szabad, mint Ardeán túl. A tömegek a mellékösvényeken igyekeztek ugyan a ligetbe, de a fő országúton is átcsorogtak csoportok, és sietve húzódtak félre a vágtató lovas elől. A városban beszéd zaja hallatszott. Vinícius viharként vágtatott előre, és útközben fel is lökött néhány embert. Most már körös körül hangzottak a kiáltások, Róma ég, a város lángokban áll, istenek, mentsétek meg Rómát! A ló megbotlott, de lovasa keményen visszarántotta, mire farára ült a fogadó előtt, ahol Vinícius váltani való lovait tartotta. A rabszolgák, mintha csak úruk érkezésére várakoztak volna, ott álltak a fogadó előtt, és az ifjú parancsára egymással versenyezve rohantak, hogy a pihent lovat elővezessék. Vinícius pedig megpillantva egy 10 lovasból álló pretoriánus csapatot, amely nyilván Anciumba igyekezett a hírrel, odaugrott, és megkérdezte, melyik városrész ég? Ki vagy? Kérdezte a tizedes. Vinícius, katonai tribunus és Augustianus. Beszélj, mert fejedre szólsz. A tűzvész a nagy cirkusz melletti bódékban kezdődött, uram. Mikor minket elindítottak, a város közepe már lángokba állt. És a Transtiberis? Odáig még nem terjedt a tűzvész, de feltarthatatlanul csap át egyre újabb és újabb városrészekre. Az emberek pusztulnak a hőségtől és a füsttől, és minden mentési kísérlet hiába való. E pillanatban vezették elő a pihent lovat. Az ifjú tribunus felkapott rá, és vágtatott tovább. Most Albánum felé fordult, sok kéz felől hagyta Albalongát és Pompás tavát. Az országút Arékia felé hegynek vezetett, amely teljesen eltakarta a láthatárt és a túlsó oldalon fekvő Albánumot. Vinícius azonban tudta, hogy a feljut a hegyre, nem csak Bovillét és Ustrinumot pillantja meg, ahol megint pihent lovak várják, hanem Rómát is. Mert Albánumon túl az Appiai út mindkét oldalán a sík és mély Kampánia terült el, amelyen csak a vízvezetékek oszlop sorai húzódtak, és semmi sem zavarta a kilátást. A hegytetőről meglátom a tüzet, mondta magában, és megint ostorozni kezdte a lovat. De mielőtt a hegytetőt elérte volna, arcát megcsapta a szél, és vele együtt füstszag ütötte meg orrát. Most már a hegy teteje is aranyos fényben úszott. Tűzfény, gondolta Vinícius. Az éjszaka azonban már régóta világosodni kezdett, a szürkület hajnalfényé erősödött, és valamennyi közeli dombon is aranyos és rózsaszín fények villantak, amelyek éppen úgy származhattak a tűzvésztől, mint a hajnalpírtól. Vinícius felugratott a tetőre, és ekkor borzalmas kép tárult eléje. Az egész lapáit füstfoltok borították, melyek mintha egyetlen óriási felhővé folytak volna össze, mely közvetlenül a föld fölött úszott, és melyben eltűntek a városok, a vízvezetékek, a villák és fák, e borzalmas, szürke lapáj végén pedig a dombokon égett a város. A tűzvész azonban nem oszlop alakú volt, mint amikor egyetlen épület ég, bármilyen nagy is az. Inkább a hajnalpírszerű hosszú sávhoz hasonlított. E sáv fölött néhol egészen fekete, másutt rózsaszín és véres színben játszó füstfal húzódott, mely hol összetömörült, hol kinyúlt, majd vonaglott, mint a kígyó. Ez a szörnyű füstfal néha, mintha eltakarta volna magát a tüzes sávot is, úgyhogy az elkeskenyült, mint egy szalag, máskor pedig alulról megvilágította, s alsó gomolyagjait, mint egy lángoló hullámokká változtatta. Mind a kettő a láthatár egyik szélétől a másikig terjedt, és úgy bezárták azt, mint ahogy néha egy-egy erdősáv bezárja. A Szabin hegyek egyáltalán nem látszottak. Viníciusnak az első pillanatban úgy tűnt, mintha itt nem csak a város, hanem az egész világ égne, és hogy egyetlen élő lélek sem menekülhet meg ebből a láng és füsttengerből. A tűz felől egyre erősebb szél fújt, s hordta az égés szagot és a pernyés füstöt, amely még a közeli tárgyakat is eltakarta a szem elől. Már teljesen kivilágosodott, és a nap megvilágította az alba tó körüli csúcsokat. De a reggeli aranyos napsugarak vöröses, beteges színt öltöttek a füstfátyolban. Vinícius Albánum felé ereszkedve egyre sűrűbb s egyre áthatolhatatlanabb füstbe jutott. Maga a városka is teljesen elmerült benne. A nyugtalan lakosok kitódultak az utcákra, s rettenetes volt még elképzelni is, mi történhetik Rómában, mikor már itt is alig lehetett lélegzeni. Vinícius ismét elfogta a kétségbeesés, s a rémülettől égnek állt a haja. De igyekezett erősíteni magát, ahogy tudta. Lehetetlen, gondolta magában, hogy az egész város egyszerre kezdett volna égni. A szél észak felől fúj, és a füstöt csak erre felé hajtja. A túlsó oldalon nincs füst. A Transtibéris talán egészen megmenekült, hiszen a tűzvésztől elválasztja a folyó, de minden esetre elég lesz Ursusnak Lügiával együtt kiútnia a Janikulszuszú kapun, hogy megmeneküljenek a veszedelemből. Az is lehetetlen, hogy az egész lakosság elpusztuljon, és hogy egy város, amely az egész világon uralkodik, egyszerre lakosaival együtt eltűnjön a füld színéről. Hiszen még a fegyverrel bevett városokban is, ahol mészárlás és tűzvész egyszerre pusztít, a lakosság egy része mindig életben marad. Miért kellene hát éppen Lügiának elvesznie? Hiszen Isten őrködik fölötte, aki legyőzte a halált. Így gondolkozva, ismét imába fogott, és a megszokott módon fogadalmakat tett, majd gazdag ajándékokat és áldozatokat ígért Krisztusnak. Mikor áthaladt Albánumon, amelynek jóformán minden lakosa a háztetőkön és a fákon ült, hogy Rómát lássa, némileg megnyugodott és visszanyerte hideg vérét. Elgondolta, hogy hiszen Lügiát nem csak Ursus és Linus oltalmazza, hanem Péter apostol is. E gondolat újabb reményt öntött szívébe. Péter az ő szemében mindig felfoghatatlan, szinte emberfeletti lény volt. Mióta az Osztriánumban hallotta, megmaradt benne valami furcsa hatás, amelyről Anciumból írt is Lügiának, hogy ennek az agastyának minden szava igaz, vagy igazzá kell válnia. Mikor aztán betegsége folyamán közelebbről is megismerkedett az apostollal, ez a hatás még fokozódott, és később már rendíthetetlen hitté erősödött. Ha tehát az apostol megáldotta szerelmét, s neki ígérte Lügiát, akkor a leány nem pusztulhat el a tűzvészben. A város leéghet, de Lügia ruhájára egyetlen szikra sem hullhat. Az álmatlan éjszaka, a veszett vágtatás és a megrázkódtatások következtében Viníciuson most furcsa exaltáltság vett erőt, és ebben az állapotában mindent lehetségesnek tartott. Péter keresztet vet a lángokra, azokat egyetlen szavával széjjel választja, s ők biztonságban haladnak át a tűzalkotta sorfalon. Ezen kívül Péter a jövőbe látott, tehát bizonyára előre látta a tűzvészt is, hát hogy ne figyelmeztette volna jó előre, s hogy ne vitte volna ki a városból a keresztényeket, s közöttük Lügiát is, akit úgy szeretett, mint a tulajdon gyermeke lett volna. Na. És egyre erősebb remény költözött Vinícius szívébe. Elgondolta, ha azok elmenekülnek a városból, megtalálhatja őket Bovillében, vagy valahol útközben. Lehet, hogy bármely pillanatban kibukkan a drága arcocska a füstből, mely egyre jobban elterjedt egész Campaniában. Ezt annyival is valószínűbbnek tartotta, mert útközben mind gyakrabban találkozott emberekkel, akik a várost elhagyva az albai hegyek felé tartottak, hogyha a tűzvészből már megmenekültek, a füstből is minél hamarabb kiussanak. Még Ustrinumot el sem érte, már is lassítania kellett, mert az út el volt torlaszolva. A holmiukat hátukon cipelő gyalogosok mellett látott felmálházott lovakat, összféreket, alaposan megrakott szekereket, s végül gyaloghintókat, amelyekben a tehetősebb polgárok vitették magukat rabszolgáikkal. Ustrinum már annyira zsúfolva volt római menekültekkel, hogy Vinícius alig bírta tömegen áttörni. A piacon, a templomok oszlopsoraiban és az utcákon nyüzsgött a sok ember. Itt is, ott is sátrakat vertek már, amelyekben egész családok igyekeztek menedéket találni. Mások a szabad ég alatt táboroztak, és az isteneket hívták segítségül, vagy sorsukat átkozták. Az általános rémület közepette bajos volt bármit is megtudni. A megszólított emberek vagy egyszerűen nem feleltek kérdéseire, vagy ráemelték rémülettől eszelős szemüket, és azt hajtogatták, hogy Róma elpusztul, és vele együtt elpusztul az egész világ. Róma felől egyre újabb tömegek, férfiak, nők és gyermekek érkeztek, és még csak növelték a kavarodást és a sopánkodást. Egyesek a nagy tolongásban elszakadtak övéiktől, és kétségbe esve keresték őket. Mások a táborozási helyekért verekedtek. Csapatosan érkeztek a kisvárosba félvad kampániai pásztorok, híreket vagy lopási lehetőségeket kutatva, amit még megkönnyített a nagy zűrzavar. Itt-ott a mindenféle nemzetiségű rabszolgákból és gladiátorokból álló tömeg fosztogatni kezdte a házakat és a villákat, és őrre mentek a lakosságot védő katonákkal. Vinícius a Batavus rabszolgáktól körülfogott fogadó előtt megpillantotta Junius szenátort, és ő volt az első, aki némileg pontosabb felvilágosítást adott neki a tűzvészről. A tűz csak ugyan a nagy cirkusz környékén ütött ki, ott, ahol az a Palatinus és a Kélius dombokat érinti, de hihetetlen gyorsasággal harapózott el, s terjedt ki az egész belvárosra. Brennus óta még soha ilyen csapás nem érte a várost. Az egész cirkusz leégett, a körülötte levő boltokkal és házakkal együtt, mondta Junius. Az Aventinus és a Kélius pedig lángokban áll. A tűz teljesen körülfogta a Palatinuszt, aztán átterjedt a Karinéra. Itt Junius, akinek a Karinén remek inszulája volt, tele a szívéhez nőtt művészi alkotásokkal, felragadott egy marék szennyes port, fejére hintette, s kétségbe esett jajgatásba fogott. De Vinícius megragadta a vállát és megrázta. Az én házam is a Karinén van, de ha minden elpusztul, pusztuljon az is. Aztán eszébe jutott, hogy a Lügia megfogadta tanácsát, akkor átköltözhetett Aulusékhoz, és erre megkérdezte. Hát a Vicus Patricius lángokban áll, felelte Junius. Hát a Transtiberis? Junius csodálkozva nézett rá. Mit számít a Transtiberis? Felelte tenyerével nyomkodva halántékát. Nekem fontosabb a Transtiberis, mint egész Róma, kiáltotta Vinícius hevesen. Oda talán eljuthatsz a Via Portuensisen át, vagy az Aventinus környékén megöl a hőség. A Transtiberis, nem tudom, oda alig ha juthatott még el a tűz, de hogy most ott nincs-e már, azt csak az istenek tudják. Itt Junius egy pillanatig habozott, majd halkabban folytatta. Tudom, nem árulsz el, hát megmondom, hogy ez nem közönséges tűzvész. A cirkuszt nem engedték oltani. Magam hallottam. Mikor a házak körös körül égni kezdtek, ezernyi hang kiabálta: halál azokra, akik mentenek! Bizonyos emberek futkosnak végig a városon, s égő fákjákat dobálnak a házakba. Másfelől a nép lázadozik, és kiabál, hogy Róma parancsszóra ég. Egyebet nem mondhatok. Jaj a városnak! Jaj mindnyájuknak, és jaj nekem! Ami ott végbe megy, azt emberi nyelv el nem mondhatja. A lakosság a lángokban pusztul el, vagy egymást tiporja össze a tolongásban. Ez Róma vége! És újra rákezdte. Jaj a városnak, és jaj nekünk! De Vinicius lóra pattant, és tovább nyargalt a Via Appián. Ez azonban ezúttal nem volt más, mint keresztül nyomakodás az emberek és szekerek tömegén, amely a városból hömpölygött kifelé. A város most egész terjedelmében kibontakozott Vinicius előtt a szörnyű láng tenger közepette. A tűz és füst tenger felől rettenetes hűség áradt, s az emberek ordítozása nem bírta elnyomni a tűzvész sziszegését és a lángok lobogását.